Sziasztok! Ez itt a Lábnyomaink Podcast. Én Steiger Ancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a teremtésvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, énvédelem, zöld szemlélet, zero waste, kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a lábnyomaink. Tartsatok velünk! Környezetvédelmi szempontból mi lehetne cselekvésre ösztönző, mivel tudunk legnagyobb hatással lenni embertársainkra? Szükség van-e arra, hogy különböző fórumokon találkozzanak azok, akik már elköteleződtek a változtatás mellett? Közgazdaság, pszichológia, reklámok. Hogyan kerülnek ezek a fogalmak a zöld szemlélet területére? Klímaszorongás, ökogyász, ökobűntudat. Ezeket a fogalmakat hallhattátok már, de talán érdemes tisztázni. Kevésbé ismert fogalmak lehetnek a kognitív fösvénység, mentális könyvelés, döntéseinket befolyásoló torzítások. Ezekről és sok ehhez a témához kapcsolódó izgalmas kérdésről beszélgettünk Csizmadia Mátéval. Hogy ki is ő, az a beszélgetésből kiderül.
Az idejét mondjuk a szeretteivel tölti, a szociális kapcsolatait ápolja, illetve többet fordít mondjuk az én meghaladásra. Általában a pszichológia is ezekre a következtetésekre jut, hogy egy bizonyos pénzösszeg után alapvetően már nem növeli a még több pénz a jólétedet, ellenben, hogyha az én meghaladás, az én fejlesztése, a szociális kapcsolatainak a fejlesztése, az viszont nagyon.
Nagyon örülök, Máté, hogy elfogadtad a felkérésemet, és nagyon sok kérdésem van itt a téma kapcsán. És kezdjük azzal, hogy az önismeret egyik kulcskérdése az az, hogy tudjam, hogy ki vagyok én magam, és hát nagyon sok területen tevékenykedsz, aminek nyilván utána lehet olvasni az interneten, illetve hát majd a beszélgetés során is sok minden fog kiderülni. De mégis, hogyha a te kezedben lenne a lehetőség, akkor te mit mondanál, hogy ki vagy te tulajdonképpen, hogy határoznád meg magadat egy mondatban?
Hát először is nagyon köszönöm a meghívást. Pont nemrég olvastam Krasznahorkai Lászlóval egy interjút, ő mondta, hogy amikor megkérdezik, hogy ki maga ön, ő mondta, hogy ha én azt tudnám, de hát ugye viccet félretéve, igazából, hogyha egy mondatban ezen is tudom megfogalmazni, főállásban egy agrárérdekképviseletnél dolgozom, ahol szerzetés munkapszichológiával foglalkozom, azon belül is főként HR területekkel, és emellett szabadidőmben foglalkozom a zöld pszichológia bloggal. Eredeti végzettségem az agrárközgazdász, és ezután végeztem el a pszichológia szakot, és ugye sok-sok tapasztalat, konferencia, tudományos munka után jutottam el oda, míg ezeket a területeket sikerült így ebben integrálnom. Úgyhogy tulajdonképpen egy mondattal nem is tudok válaszolni. Ez az a pszichológus agrárközgazdász tulajdonképpen ez fedi le így a valóságot.
Valamiért az az elképzelésem, hogy ritka ez a fajta párosítás. Ezek a tudományterületek, amik nálad összeérnek, szerintem nem túl általánosak. Milyen előnyei vannak akár magánemberként, akár szakemberként, hogy te több területen is járatos vagy?
Igen, igazából annyira nem ritka. Maga a közgazdaság, illetve a pszichológia már régóta tulajdonképpen megvan ennek az integráció olyannyira, hogy az elmúlt években a legtöbb közgazdasági Nobel-díjat ezeken a területeken osztották, ki van is ennek egy tudományága, az úgynevezett viselkedés közgazdaságtan. Tulajdonképpen ez arról szól, megkérdőjelezi azt a homo economicus emberképet, amivel a közgazdaságtan ez idáig élt. Azt az embert, aki mindig racionális döntéseket tud hozni, felfedezték, hogy ez a valóságban nagyon nem így van, nagyon sok torzítás, hiedelem uralja ezt a racionális területet is, mint közgazdaságtan. Én tulajdonképpen ezzel kezdtem el foglalkozni, illetve ezeket a dolgokat próbáltam a környezetvédelemmel egy szintbe hozni. Azt figyeltem meg, hogy nagyon sok környezetvédelmet érintő hiedelem, gondolati torzítás van, amivel élnek az emberek. Ami előnye volt, hogy ezt a két területet ebben tudtam integrálni, hogy beszélünk egyrészt a környezettudatosságról, de most sajnos azt kell mondani, hogy nagyon kevés ember van, aki egyáltalán tudatosan tud döntést hozni, sokkal inkább ezek a torzítások orálják a döntéseinket. Nagyon sok példát lehetne felhozni, ugye a legismertebbek ezek a megerősítési torzítások például, amikor azokat az információkat keresem, amik az én vélekedéseimet támasztják alá, de akkor beszélhetnénk itt például a mentális könyvelésről. Itt az egyik legismertebb példa, hogy amikor az ember vezet magában egy ilyen mentális bankszámlát a cselekedeteiről, például, hogyha engedélyezek magamnak elvégzek mondjuk egy jó cselekedetet, akkor tudat alatt megengedek magamnak egy rosszat is. Ezeket próbáltam így a meglévő kutatásokból, szakcikkekből feltárni, és ezeket alkalmazni, illetve példákat keresni rá, nagyon sokat nem kell tudjon keresni a környezetvédelem területén is. De tulajdonképpen ez az előnye, hogy azoknak a pszichológiai elméleteknek megtalálni a gazdaságban, a közgazdaságtanban, az agráriumban, vagy a környezetvédelemben a példáit, és ezekkel foglalkozni. Tulajdonképpen ez az az előnye, amit ez a két terület ad. De ahogy mondtam, ez annyira nem ritka, főleg nem Nyugat-Európában, nagyon sok külföldi kutatás van ezekben a témákban.
Ezáltal, hogy tudatában vagy ezeknek a fogalmaknak, ezekre így tudatosabban tudsz rálátni, amikor ez a fajta mentális könyvelés megtörténne a te életedben, akkor így megállt parancsolsz és ránézel kívülről, vagy így a magánéletedben ez hogy tud megjelenni?
Igen, abszolút így van. Egy példával tudnám ezt neked leginkább érzékeltetni. Annak idején még a középiskolában én egy környezetvédelmi biológia tagzatra jártam, és ott volt ilyen nekünk, hogy növényfelismerés. És amíg nem tanultad meg a növényeknek a neveit, nem is gondoltad volna, hogy elmész mész az utcán, és ott van egy kis gyepfolt, és azt régen egy ilyen egybefüggő zöld gyepfoltnak láttad. Onnantól kezdve, hogy megtanultad a növények neveit, hirtelen így kinyílt a világ, észletett, hogy abban nem egy fűszál van, vagy nem egy típusú növény van, hanem 4-5, mikor már a szemed el tudta ezeket különíteni. Valahol a pszichológia is ilyen értelemben így működik, hogy rengeteg lelki jelenséget megtanul az ember, és a hétköznapokban is ezekre sokkal jobban kinyílik a látása, jobban felismer ezeket a dolgokat, ez a saját életemben is így volt, különösen ami mondjuk a vásárlásokat illeti. Ma már egy ilyen, nem nagyon szeretnék neveket mondani, egy ilyen kuponnapok, vagy egy ilyen nagy akciózás, már sokkal jobban észrevesz az ember, hogy mik azok a technikák, amivel őt át akarják verni. Ugyanakkor ez nem mindig jelenti azt, hogy az ember nem dől be ezeknek a dolgoknak. Egyik legjobb példa erre, pont az ilyen kuponnapoknál, mikor arra jött rá az ember, így olvastam rengeteg cikket erről, meg foglalkoztam, meg beszéltem rengeteg emberrel, akik pontosan tudják, hogy igen, át akarják őket verni ezeket a dolgokat, de valahol így kicsit így hagyják is magukat, mert egy jól esik nekik ez a kiderült, hogy a vásárlás is több, mint mondjuk javaknak a beszerzése. Sajnos a mai világban ez egyre inkább programra is vált mondjuk egy család számára, és ez nálam sincsen egyébként más, hogy egy túra hátizsákot láttam, ugyan le volt árazva, nagyon tetszett is, és van is már túl hátizsákom, de kellett egy hét, míg az ember meggyőzi magát arra, hogy erre igazán nincs szüksége. És itt jön be például az a dolog, hogy hiába áraznak le valamit, ha nincs rá szükségem és megveszem, akkor már időzőben át vagyok verve, mert egy olyat vettem meg, amit amúgy nem vettem volna meg, amire amúgy nem volt szükségem. Úgyhogy nagyon kell még így is figyelni az embernek.
Akkor át is evéznék itt a reklámoknak a világára. Mennyire foglalkoztál azzal, hogy vannak hatással ránk ezek, azon kívül, hogy a hétköznapokban ezt megtapasztalod, illetve tudatosabban tudsz rátekinteni, illetve szerinted hogy lehetne jól reklámozni a zöld szemléletet, vagy eljutatni az emberekhez ezeket az információkat, amik a környezetvédelemhez kapcsolódnak? Mennyire vizsgáltad ezeket a típusú reklámokat, mert azért láthatunk ilyen videókat, vagy ezekkel a témákkal kapcsolatos videókat, és van-e akár kutatás arról, hogy kifejezetten a fenntarthatósággal kapcsolatban a megfélemlítés, vagy valamilyen pozitív dolog lehet motiváló? Mert hogy rengeteg minden körülvesz minket, rengeteg információ ér minket, sokszor már észleljük is azt, hogy itt a klímaváltozásnak milyen hatásai vannak, mégis ezeket a problémákat észlelve, vagy hallva ezeket a híreket, olyan, mintha nem indulna be valamilyen mechanizmus az emberek nagy többségében, és az érdekelne, hogy gyakorlatilag pszichológiai értelemben, meg akár figyelembe véve a reklámok hatásait is, mi lehet az, ami által egyes emberekben elindul ez a fajta változás, és úgy döntenek, hogy másfajta életet élnek, és akár áldozatokat hoznak, azért, hogy a többségnek is jó legyen, és miért van az, hogy egyes emberek tovább esett tesznek semmit?
Igyekszem majd szétszázni ezt a kérdést, ez egy nagyon összetett probléma. Kezdem azzal, hogy mennyire vagyunk kitéve a reklámoknak, és mégis ez hogyan van. Hát az a helyzet, hogy folyamatosan ki vagyunk téve. Ugye ma már nem működnek azok a mechanizmusok, azok az idők, hogy én nem nézek tévét, rám nem hatnak a reklámok. Ugye ezen már marketingesek is csak röhögnek, mikor valaki azt mondja, hogy rám nem hatnak a reklámok. Alapból az, hogy az online térben éljük nagy életünknek egy jelentős részét, most a járvány alatt meg pláne. ugye alapból ezzel már ki vagyunk téve egy olyan viselkedés elemzésnek, amire a kutatók is csak könyörögnek gyakorlatilag. Azt szoktam mondani, hogy a reklámipar legalább 3 lépéssel mondjuk a pszichológia előtt jár, olyan technikára rendelkezésükre, hogy jobban tudják, hogy te mit akarsz, mint te saját magad. És sajnos ez a reklámiparban abszolút így működik. Tehát ugye ezt, ha szét akarnám szálazni, akkor azt mondanám, hogy ennek több vezérmotívum van. Alapból például már az, hogy te mit szeretnél, hogyan fejezed ki magad, már arra épít egy reklám. Az én identitás meghatározásában is, hogy a reklámnak nagyon komoly szerepe van. Az Üvegtigrisből szoktam emlegetni mindig azt a részt, amiben Gaben, az autókereskedő elmondja a főszereplőnek, hogy te azzal, hogy nem sima kólát iszol, hanem talpiszódát, te azzal egy másik ember vagy, egy másik kaszba tartozol. De nagyon fontos, hogy a reklámok például az egyik dolog, amit ők kihasználnak, például a státusz. Ugye nagyon érzékeny az ember a státuszra, és ezek a termékek ugye alapból ezzel vezeted le, hogy te hova tartozol, de nagyon sok ilyet tudnék mondani, itt van például a modellkövetés, amikor egy sikeres ember reklámozza a terméket, egy sikeres, egy szép vagy egy okos ember, valamilyen olyan pozitív tulajdonság tapad hozzá, amit kiterjesztesz az adott termék, és ezt a marketing, illetve a pszichológus, úgyhogy holdudvar hatás vagy holdfény hatás, de tudnám mondani, az empátia, vagy az altruizmus területét is, ugye a reklámok új generációja az, amelyik hozzá tapad egy jó ügyhöz, ezáltal a terméket is egy jobb színben tünteti fel. Nem akarok cégneveket mondani, de nagyon sokszor lehet látni azt, hogy most egy-egy cég felkarol egy társadalmi ügyet, és akkor mellette még azért ugye elad egy-két terméket. Az egyik bevásárlóközpontban láttam, illetve a környezetvédelem volt a téma, de tulajdonképpen arról szólt, hogy az abban a plázában lévő üzleteknek folyamatosan nyomatták a logóit a háttérben, miközben mondjuk egy környezetvédelmi ügyről volt szó. Tehát a lényeg az, hogy ki vagyunk téve, és gyakorlatilag most már minden területen ezeknek a reklámoknak. Az, hogy környezetvédelmi szempontból ez hogyan hasznosít, melyik az az irány, ami jó lehet ebben, ugye azon megoszlanak a vélemények. Tudni kell, hogy az emberi elme az sokkal nyitottabb a negativitásra, meg a veszteségre. Ugye ez evolúciósan alakult így, azok az őseink, akik inkább pessimizmussal sétáltak a szavannál, nagyobb arányban élték túl, mint azok, akik nagyon optimisták voltak. Ugye ezért van az, hogy az embernek egy sokkal nyitottabb a negatív hírekre, ezt a média ugye kihasználja, nagyon sokszor a negatív hírekkel bombáznak minket, a veszteséggel riogatnak minket. Teljesen tudatos ez a dolog, arra vagyunk nyitottak. Általában azt is szokták mondani, hogy a környezetvédelemnek is e felé kellene tendálnia, hogy akkor megvan az a veszélye, hogy ez az embereket elborzasztják, miután a veszély az csak egy ideig tudja az embert energetizálni, a figyelem felkeltésében van szerepe, a cselekvésben már nem. Tehát amikor azt kérdezik, hogy mi az a kampány, amivel mondjuk ezt a környezetvédelmet lehetne előre mozdítani, mindig azt szoktam mondani, hogy amíg a problémát tudatosítjuk, addig a negativitás az lehet hasznos, amíg meg tudom úgy fogalmazni a problémát, hogy abba érintetté váljon mondjuk a fogyasztó, vagy az állampolgár, vagy az egyén, addig van hely a negativitásnak. A cselekvés ösztöntésben én pedig úgy gondolom, hogy abban pedig már a pozitívumoknak kell szerepet játszania. Általában ezt is szokták pszichológia akadályként azonosítani a közvetudatos cselekvéseknél, hogy a közvetvédők mindig valamilyen lemondásra, veszteségre szólítanak fel, ezzel akarják eladni. Ez ugye nagyon nehéz viszont már magát az életmondottal, hogy említettem, a veszteségre vagyunk érzékenyebbek, sokkal jobban megvisel minket adott pénzmennyiségnek az elvesztése, mint egy ugyanakkor összegű pénznek a megnyerése. Ezért azt mondom, hogy a cselekvésnek inkább a pozitívumokat kell hangsúlyoznia, az az erősségeket, amik esetleg pluszt hoznak. Egész egyszerű példa, hogy mondjuk valakinek elmondom, hogy a klímaváltozás milyen hatása mondjuk az élőhelyre, de amikor cselekvésről van már szó, akkor érdemesebb azt kihangsúlyozni, mondjuk az ő egészségére, a környezetében lévő egészségre milyen hatással lesz. És abban a pozitívumot kell inkább.
Nagyon örülök, hogy behoztad ezt a veszteség témát, mert hogy amikor eszembe jutott az, hogy felkérjek egy pszichológust arra, hogy erről a témáról beszélgessünk, akkor Elizabeth Kübler-Ross és David Kessler Életleckék című könyvét olvastam, amiben a félelem leckéje résznél azt írt ez a szerző páros, hogy félelemben nőttünk fel, és ezért csak a félelmet látjuk a jövőben. A kultúránk félelmet árul. És ezután mond olyan példákat, hogy mik azok a reklámok, mik azok a jelenségek, ami által arra hívja fel a figyelmünket, a körülöttünk lévő világ, hogy mi az, ami veszélyen lehet ránk, miért kössünk biztosítást, miért azt a ruhát vegyük meg, miért oda menjünk nyaralni, miért ne azt tegyük, amit, mert hogy az egészséges, stb. Stb. És amit te is mondtál, hogy erre valahogy sokkal nyitottabbak vagyunk, vagy sokkal jobban meghalljuk ezeket a dolgokat, ugyanígy a környezetvédelemmel kapcsolatban is lehetne rengeteg olyan dolgot mondani, ami nem áll távol tőlünk. Szóval nyilván, amikor azt halljuk, hogy egy esőerdő leégett, akkor mondjuk itt Magyarországon úgy érezzük, hogy ez kevésbé befolyásolja a mi életünket, vagy az, hogy a jeges medvék kipusztulnak, de hogy tudva levő az, hogy egy csomó olyan dolog van, amit mi is érzékelhetünk, pont akár például az egészség kapcsán, amit már te is említettél, illetve, hogy a pozitív részét felhozzam, rengeteg olyan dolog van, amivel például spórolni lehetne. Tehát, hogy magát a cselekvést lehetne ösztönözni olyan dolgokkal, amik kifejezetten hasznosak, és bár lehet, hogy néha lemondásnak tűnik, de összességében nyereség a vége, és még a környezetünknek is jót teszünk. Szóval hol vannak ezek a tartalmak? Miért nem ezek jelennek meg? Vagy ha megjelennek, akkor tudva mindazokat a pszichológiai jelenségeket, amit elmondtál, mégis ezen a területen miért nem működnek?
Arra a kérdésre tudnék válaszolni, hogy mi az, ami attól függetlenül, hogy tudatában vagy egy problémának, hogy mik azok a faktorok, amik még ugye a cselekvésre sarkalnak. Ugye ezt nagyon régóta kutatják, pont amit te is mondtál, hogy tudott a dolog, mitől függ mégis, hogy valaki környezettudatosan cselekszik-e vagy nem. Ez a pszichológiában ugye rengeteg elmélet van. Az egyik, ami ugye az legátfogóbb, ez a tervezett viselkedés elmélete. Ez arról szól, hogy hogyan alakul ki mondjuk a szándék. Ennek három összetevője van. Ha nagyon röviden akarom mondani, akkor mit gondolok én, mit gondolnak mások, és ez milyen eszközeim vannak. És szét akarom százni, akkor az első az, hogy mit gondolok én. Nagyon sok függ attól, hogy egy-egy problémáról én magam milyen tudásom van, és hogyan vélekedek róla. Tagadom-e ezt a problémát, tagadom-e, hogy az emberi viselkedésnek van-e köze a klímaváltozáshoz, az ember okozza-e. Ugye az első, ezt attitűdnek szokták mondani. A másik dolog nagyon fontos, hogy mit csinálnak azok az emberek, akik körülöttem vannak, mit csinálnak a számomra fontos mások, a úgynevezett referencia csoportom. Ha elismerik ezt a viselkedést, akkor szintén növeli annak az esélyt, hogy én ezzel foglalkozni fogok. És van egy harmadik összetevő, ez pedig az észletkontroll. Ma az egy dolog, hogyha én egyetértek a dologgal, még a körülöttem lévők is támogatják, de nagyon fontos, hogy milyen eszközeim vannak arra, hogy ezt a viselkedést véghez vigyem. Ugye például én vidékről származom, ott nagyon nehéz sokszor mondjuk a közösségi közlekedésre átszokni, hogyha van egy busz reggel meg este. Ugye ez behatárolja a lehetőségemet, de mondhatnám az elektromos autót, vagy a fűtést, vagy a napelemeket, vagy itt a pénz is, maga a tudás is nem feltétlenül az attitűdtől függ, az is lehet egy korlátozó tényező, ez az önkontrollnak lehet egy összetevője. Úgyhogy ez a három megvan, én is hiszek benne, mások is elismerik, és még eszközeim vannak, ez meghatározza a szándékot. Ugyanakkor, amit már a bevezetőben is említettem, az emberi viselkedés az nem feltétlenül tudatos, nagyon sok kutatás van már arra, hogy a napi cselekedeteinknek a jó részét, van olyan kutatás, ami szerint 80%-át, van olyan a kutatás, ami szerint 40%-át, azt tudattalanul hozzuk be, rutinok alapján működik. Csak egy példát mondok, valószínűleg van veled is megtörtént, hogy elindultál valahova, és később vetted észre, hogy nem is oda akartál menni, hogy az ember egy ilyen automatizmusban, egy ilyen robotpilóta üzemmódban működik, de nagyon nagy szerepe van a szokásoknak, ugye ez is egy tényező, befolyásolja, tudunk-e azzal élni, és itt nagyon nagy szerepe van a környezetnek. Tehát annak a környezetnek, ami például a döntésemet meghatározza, általában egy szokás úgy épül fel, hogy nagyon fontos jelei vannak a kontextuális dolgoknak, például amikor reggel az ember felkel, elmegy fogat mosni, ott is egy automatizmus működik, nem is kell rá figyelni, és muszáj is, tehát hogy az embernél létezik egy úgynevezett kognitív fölsvénység, spúr ezekkel a pszichikai energiákkal, rábízza magát ezekre az automatizmusokra. Ezért csak egy dolog, amikor próbálunk valakit arra bíztatni, hogy környezettudatos legyen, a körülötte lévő környezetet is olyanná kell alakítani, hogy ez a környezettudatos lépés, ez mondjuk egy alapértelmezett lépés legyen, minél kevesebbet követeljen tőle, minél kevesebb pszichikai energiát követeljen tőle. Ezek azok a faktorok, amik mondjuk pszichológiai értelemben meghatározzák, hogy lesz-e a környezettudatos cselekvés a szándékból. De emellett nyilvánvalóan ezerféle faktor lehet még azonosítani, én ezt a négyet mondanám, ha ezek vannak rendben, akkor lehet egy környezet barát cselekedetet létrehozni.
ezekből ki kellene emelni egyet, akkor szerinted melyik az, amelyik a leggyengébb lábon áll? Tehát ahol azonnal valahogy változtatni kellene.
Az észletkontroll szerintem azt emelném ki, és ehhez kapcsolódóan maguk a szokások. Tehát én már nagyon régóta foglalkozom ezzel, már középiskolában is, illetve az egyetemen is általában mindig valamilyen környezettudatos témával foglalkoztam. Ezeknek az információknak a nagy része akkor is tudott volt, az eszközök már akkor is rendelkezésre álltak, mégis azt veszem észre, hogy ugye nem csináljuk, és nagyon sokszor a lehetőség nincs adatolva. Itt nagyon fontos az egyén és a csoport viszonya. Tehát azt nem lehet elvárni sajnos, hogy mindenki környezettudatos legyen. Egy darabig lehet ezt bővíteni. Egyébként, ha megkérdezel embereket, 10-ből 10 biztos, hogy azt fogja mondani, hogy ő egyébként egyetért a környezetvédelemmel, ő direktben nem környezetszennyező, nem akarja a környezetet direktbe pusztítani, de mégis olyanok a lehetőségek, olyan a rendszer. Tehát például nagyon kevés embernek van ráhatása, főleg ha bérházban lakik, hogy milyen legyen a fűtés. Felszállt a megközlekedése, nagyon kevés a ráhatása, hogy az a busz az most napelemmel megye, vagy nem. De rengeteg ilyen van, és ez mind az észlelkontroll, illetve a szokásokhoz kapcsolódik. A szokásokat itt ott emelném be leginkább, amikor bemész egy szupermarketbe, és úgy vannak ehhez a termékek, hogy pontosan tudják, hogy te ott mit fogsz megvenni, és hogyan. Mindig azt szokt, és ott az elején mondtam, hogy ugye itt a kereskedelem, a marketing sokkal előrébb áll a pszichológiánál. El kellene tanulni a pszichológiának is ezeket az eszközöket, kellene olyan szabályozások, amik mondjuk a környezettudatos választásokat rendezik, mondjuk alapértelmezetnek. Tehát ha bemegyek egy szupermarketbe, befolyásoljanak, de akkor legyen a környezettudatosság irányába való befolyásolás. Amikor az ember ilyenekről beszél, akkor megvádolják a társadalom mérnökösködéssel, bezzeg a marketingeseket, meg a reklámozókat, meg a kereskedelmet sose vádolják ezzel, pedig ezek régóta jönnek ezekkel a dolgokkal. Én ezt az észlet kontrollt, illetve szokásokat emelném ki.
Ja, azért izgalmas, amit mondasz, mert hogy ameddig arra fogjuk, hogy hát a fűtésre nincs befolyásunk, meg nem tudom, hogy a busz mivel megy, stb. Stb. Addig nagyon szépen tudjuk hárítani ezeket a dolgokat, hogy jaj, hát ez nem rajtam múlik. És hát nyilván nem véletlenül mondtad azt, hogy ez több lépcsőből áll, és természetesen az egyénnek a döntéseit is befolyásolná és segíteni, hogyha maga a környezet is jobban támogatná ezt az egészet. De hogy alapvetően a kis lépéseknek is nagyon, nagyon fontos szerepe van nyilván ilyen szempontból. Azért is izgalmas az a része, hogy a marketing előrébb jár, mint a pszichológia, mert hogy igazából gyanítom, a marketing is a pszichológiából építkezik, vagy szóval, hogy azokból a jelentségekből, amit észrevett, hogy az ember hogyan is működik. Hogyan is tudnánk az egyéneket abban támogatni, hogy bár minden lába fontos ennek a jelenségnek, de hogy a egyesével is fontosak ezek a lábak, és hogy addig is még gyengén áll mondjuk, vagy nagyon sok mindent kellene tenni környezeti szinten, hogy addig is az egyéni cselekvések is történjenek meg.
Igen, hát ugye itt tulajdonképpen összeér a minden szál, amiről eddig beszélgettünk. Ugye egyrészt nagyon fontos, hogy a modellkövetés. Tehát amíg a közösség azokat az embereket jutalmazza, azt a viselkedést jutalmazza, ami mondjuk egy pazarló viselkedés, addig ugye ebben nehéz előrelépést várni, hogyha az lesz a sík, az lesz a divat, vagy az lesz a norma, hogy itt mondjuk a minimalizmus felé, vagy az zero-waste életmód, akkor ezen lehet változtatni, ez az egyik ága. Akkor ugye meg kell találni benne az érintettséget. Például, hogyha sikerül úgy bemutatni egy problémát, amiben ő is érintve érzi magát, akkor szintén lehet-e felé a viselkedés felé orientálni. Ha leépítjük azokat az akadályokat, amik mondjuk egy környezettudatos vagy környezetbarát cselekvés előtt állnak, az a szintén lehet nevelni. Ez egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó tulajdonképpen, hogy az egyént kéne rávenni, de azt, hogy az egyén cselekedjen, az még több embernek kellene, az annak kéne lennie az uralkodó normál, hogy ezt nagyon nehéz megfogni. Ezért szoktam azt mondani, hogy azokon van egy plusz teher, akik egyébként is környezettudatosak, valahol az ő felelősségük is, hogy ne mutogassanak a másikra, hanem ők már kitaposták ezeket az útvonalakat, tudják, hogy miket kellene változtatni, és ők ezért mindent megtesznek, hogy ezeket kiépítsék másoknak. És sokszor szoktam kérdésként megkapni, mondjuk a munkahelyen, ha valaki szelektíven gyűjti a hulladékot, de a kollégája nem, hogy mit lehet csinálni, én azt szoktam mondani, hogy rendezd úgy magát a döntéshozatali folyamatot, hogy a kollégádnak sokkal egyszerűbb legyen belépni ebbe a dologba, akkor mondjuk a te felelősséget, hogy elintézd, hogy mondjuk ott legyen szelektív, hogy mondjuk a főnök nem akar elintézni, akkor mondjuk állj össze azzal a kollégával, aki ez egyetért, nem hiszem, hogy a főnök ennek mondjuk ellen fog állni, és akkor itt elintézed a többi embernek, hogy ők is beszállnak. Például az életemben nagyon sok ilyen példát láttam, hogy ez a modellkövetés, előre segíteni azoknak az embereknek, ebben nincs affinitásuk, hogy nekik is úgy rendezni, ő már neki mindegy, hogy elintézed mondjuk egy mozdulatossá változtatod, egy lépésessé változtatod azt az adott cselekvést, akkor már ő is könnyebben bevonódik. Ilyen technikákkal gondolom ezt áthidalni. De erre egy mondatos választ nem nagyon lehet adni. Ugye most az egész társadalom, leszámítva a koronavírust, ezen dolgozik, hogy ezt sikerüljön elérni.
Én abszolút hiszek abban, hogy egyébként nagyon nagy hatással tudunk lenni a hétköznapokban is egymásra. Nyilván a szakembereknek, illetve azoknak az embereknek, akiknek nagyobb felelősségük és nagyobb lehetőségük van abban, hogy komoly döntéseket hozzanak, rajtuk nagyobb súly van, de hogy mégis a mindennapokban is van lehetőségünk. És egy interjúban azt mondtad, hogy szerinted a probléma sokszor ott kezdődik, hogy a szülők, hogyha nem nevelnek tudatosan, akkor a gyerekek ezt nem fogják elsajátítani. Olyan szempontból ezzel nem teljesen értek egyet, hogy szerintem most közben meg már felnő az a generáció, aki magától kezd ezekről hallani, illetve ez a téma fontossá válik, fontosabbá talán, mint mondjuk az ő szüleinek. Saját példámon tapasztalva is, én például évekkel ezelőtt otthon hiába mondtam a szüleimnek, hogy gyűjtsük szelektíven a hulladékot, mondták, hogy jó, ők biztos nem fogják külön dobálgatni ezeket a dolgokat, meg elvinni egy külön gyűjtőpontra, de onnantól kezdve, amit te is mondtál, hogy ott volt már a lehetőség, hogy teljesen mindegy, hogy melyik bedobja, vagy hát olyan szempontból, a mozdulat szempontjából mindegy, de hogy egyébként nagyon fontos. Most már mondhatom azt, hogy édesanyám már rászokott arra, hogy ezt a megfelelő helyre dobja ki, szóval, hogy én nagyon hiszek abban, hogy tudunk egymásra hatással lenni, és akár a fiatalabb generáció, és az idősebbre is, pedig sokszor azt gondolnánk, hogy az idősebb generáció már nem annyira változtatható. Februárban adtál a Fidéliónak egy interjút, amiben azt mondtad, hogy az emberek sosem számok vagy statisztikák alapján, hanem történetekre hallgatva döntenek. Ez a mondat nekem nagyon-nagyon tetszett. Amúgy is azt gondolom, hogy mindenfajta előadásnak és beszélgetésnek a kulcspontja lehet, vagy egy motiváló része az, hogyha történeteket hall az ember. Nyilván valószínűleg ez sem véletlen evolúciós szempontból is. Rengetegszer találkoztunk ezzel, hogy a történetmesélés, a tűz körülülés, az, ahogy történetek által tanítjuk egymást, az nagyon központi. Neked mi a történeted, ami által szeretnéd, hogy hallgassanak rád az emberek?
Igen, hát ugye, ahogy említetted, ez abszolút evolúciós. Azt szokták mondani, hogy jobban a kutatások azt mutatják, hogy a racionális agy által összegyűjtött információt az érzelmi agy történetekbe rendezi, így könnyebb vele dolgozni, és ezt én, ahogy én is nagyon sokszor tapasztaltam. Igazából erre megint csak nem tudok röviden válaszolni, még az én történetem is formálódik. A legnagyobb probléma, hogy nem nagyon vannak a környezetvédelemnek, vagy nagyon kevés a pozitív története. Megnézed ezeket a filmeket, a katasztrófilmeket. Régebben még el tudtunk képzelni egy pozitív jövőképet, még itt voltak, itt, mit tudom én, 100 évvel ezelőtt olyan science fictionek, hogy repülő autók lesznek, egy teljesen kiművelt társadalom, már nem kell dolgozni, mindenkinek lesz szabad ideje. Ma már ebben nem nagyon hiszünk igazából. Az összes történet, ami megegyik, az valamilyen disztópikus, mint az emberiség nem nagyon hinne benne. Ennek egyik oka valószínűleg az lehet, hogy tényleg a negativitás az, amire a legjobban számítunk, azokban tudunk igazán lenni. A pszichológia is nagyon sokszor inkább, meg a környezetvédelem is nagyon sokszor inkább azt tudja elmondani, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, és nagyon kevés történet áll össze ebben. Sajnos ebben én magam is így vagyok. Az én történetem is egyébként még ilyen szempontból írdik, az biztos, hogy nagyon nagy köze van mondjuk a halálhoz. Nekem például az egész sztorinak egyik indítója volt édesapám hosszantartó betegsége, majd halála. Általában a pszichológiában azt szokták mondani, hogy az egzisztenciális pszichológiában, hogy egy határhelyzet az, ami befolyásolni tudja az embert egy ilyen életmódváltásba, akkor egy ilyen határhelyzetnek a megtörténte nyitja ki a szemedet az új dolgokra, más dolgokra, megkérdezi az addigi életmódodat, az addigi értékeidet. Nálam például ez egy ilyen dolog volt, ami ezzel járt. Egyszerűen arra jöttem rá, hogy megéri úgy élni, hogy csak termékeket szerez be az ember. Azért dolgozik, hogy a különböző divattrendeknek a pénzét, amit megkerest, az termékekbe fektesse, amit aztán egy után kidob. Tehát, hogy az én történetem nagyon kapcsolódik ehhez. Akarok egy olyan életet, ahol több nem vár rám, mint hogy termékeket szerezzek be, mint a harcosok klubjában volt az IKEA-s fészekrakó ösztön, hogy az ember berendezze egy lakást, utána azért dolgozzon, hogy ezt fenntartsa, még több terméket szerezzen be. Tehát az én történetem az igazából ez eljutott mondjuk a minimalizmus felé. Ugye először kezdett a Zero Waste mozgalmakkal, azokat próbáltam, a Zero Waste elveket próbáltam beépíteni a saját életembe, majd eljutottam a minimalizmusig, ami tulajdonképpen arról szól, hogy már csak azért, hogy legyen, azért már nem veszi meg az ember, felülbírálja saját magát is, ahogy a bevezetőben beszéltünk róla, szüksége van az adott terméknek, és ezután inkább ezeket a pénzeket, vagy az idejét mondjuk a szeretteivel tölti, a szociális kapcsolatait ápolja, illetve többet fordít mondjuk az én meghaladásra. Általában a pszichológia is ezekre a következtetésekre jut, hogy egy bizonyos pénzösszeg után alapvetően már nem növeli a még több pénz a jólétedet, ellenben, hogyha az én meghaladás, az én fejlesztés, a szociális kapcsolataiknak a fejlesztése, az viszont nagyon. Úgyhogy az én történetem még így kézzelfoghatóan talán még nem írodott meg, de az biztos, hogy ennek a két dolognak ilyen összefüggésben van szerepe.
2017-ben elindítottad a Zöld Pszichológia blogot, ez is azért elmondhatjuk, hogy a történetednek a része, hiszen nem véletlenül veled beszélgetek ma itt, és többször téper egyben hivatkozol a tevékenységeteket, illetően többen szerkesztitek a blogot, illetve a Facebook oldalt, vagy egyedül vagy, mit lehet tudni erről az egész kezdeményezésről, és miért is indítottad el?
A szakmai részét azt egyedül csinálom, a barátoktól szoktam meg családtól segítséget kapni ilyen szerkesztési, illetve helyes írás ellenőrzési kérdésekben, de egyébként egyedül csinálom. Az elindításban pedig ezek szerepeltek, amit itt a bevezetőben is mondtam, hogy megláttam, hogy a pszichológia milyen sok jelenség jön elő a gazdaság, illetve a környezetvédelem területén, amit én már akkor pszichológiából tanultam, és úgy gondoltam, hogy ezt szeretném valahogy egyrészt kiválogatni, mert ugye az a baj, hogy ezt Kőváry Zoltán tartottam ezt a mondást, és azóta nagyon sokszor szoktam idézni, hogy a pszichológia vagy túl közhelyes, vagy túl tudományos. És próbálom megtalálni a kettő között az egyensúlyt, ugye, hogy ne egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen olcsó, életmegmondó, életigazságokról szóljon, de ne is legyen túl tudományos, valahogy megpróbálom ezeket a fogalmakat közelebb hozni mondjuk az olvasóhoz. Ez volt az egyik oka, amiért indítottam meg. Hát ugye magam miatt is, ugye nagyon sok kérdésben még magam sem tudtam, magam sem láttam tisztán, muszáj volt magamba is letisztázni, és ez az egyik legjobb módnak mondjuk az írást tartottam, hogy magam is letisztázódjon, hogy hogyan is állok egy-két ilyen dologhoz.
Milyen visszajelzéseket kapsz, vagy egyáltalán kik olvassák ezt? Mondtad, hogy több interjút adsz itt a napokban, mennyire változó az, hogy kik keresnek meg téged, kik találják meg ezt a blogot, szóval nagyon izgalmas lehet az, hogy egyáltalán kihez jut el mindaz, amit írsz.
Hát ez egy jó kérdés. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy legtöbbször már régóta környezetvédelemmel foglalkozók keresnek meg. Ez egyébként egy cikk témája is lesz majd. Van is egy angol kifejezés erre, azt most nem fogom tudni elmondani angolul, de valami olyasmi, hogy prédikálni a már hívőknek. Tehát nagyon sokszor az van, hogy környezetvédők egymás között beszélgetnek. Voltam egy olyan rendezvényen, ahol az volt a program, hogy igyekeztünk feléleszteni magunkban a környezeti gyászt, vagy azt a szomorúságot, amit mondjuk a civilizációs társadalom a bolygónak okoz, ami egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt, nagyon tetszett is. Ugyanakkor rögtön eszembe jutott, hogy minket már minek? Tehát mi már így hiszünk ebben, mert ezzel szeretnénk foglalkozni, hogy lehetne mondjuk egy Donald Trumpot bevonni, hogy mondjuk bejön, vagy egy bankigazgatót, hogy bejön, és a környezeti gyászt, azt így fejlesszük benne. Úgyhogy ez kicsit ez az én blogomnál sem volt másképp. Általában a környezetvédők, amilyen meglepő volt, hogy nagyon sok családos ember, az egyik könyvben olvastam erről, hogy van egy olyan ember típus, aki az aktivistáskodó ember típus, aki így kitöltse az idejét, az mondjuk környezetvédelemmel foglalkozik, aztán azt kell tapasztalni, hogy ez nagyon nem volt így. Nagyon sok családos ember is olvasta, kisgyerekes anyukák, apukák. Valószínűleg náluk az működtetett, hogy beindult, hogy szeretnék megőrizni a bolygót a jövő generációnak is, és náluk feljött ez az igény. Onnan szokott visszajelzés jönni. De tényleg most már a szakmát tekintve akár közgazdászok is, újságírók, kutatók, tehát már egyre többen. De ez egy nagyon jó kérdés volt, így kicsit habogok ebben. Nem nagyon néztem egyébként ezen kívül utána, hogy kik azok, akik olvassák. Hát általában egyébként nők, ugye ez nem meglepő, hogy a nők valahogy nyitottabbak. Ez is már egy cikk témája lesz, hogy nyitottabbak erre a környezetvédelemre. Szerintem olyan 70%-ban inkább ők.
Érdekes az a jelenség, hogy mi a helyzet azokkal, akik már hisznek ebben, és hogy miért fontos nekik, hogy erről a témáról beszéljünk, illetve megerősítést kapjunk. Én azt gondolom, hogy mi, akik foglalkozunk ezzel a témával, ameddig kisebbségben leszünk, addig minden egyes pillanatban fontos az, hogy ne érezzük azt, hogy földön kívülek vagyunk, és egyedül vagyunk ezzel az egésszel. Biztos, hogy ezek a felületek kellenek, és szükségesek, hogy egymást megerősítsük.
Igen, igen, abszolút ez. Amikor szokták kérdezni, hogy röviden kell megfogalmaz az egyik, hogy mit érdemes tenni, vagy mifelé érdemes indulni, az egyik szokott lenni, hogy a társakat találni ez a küzdelemhez, hogyha lehet így nevezni, mert az több szempontból is előnyös. Tehát már magában az információ szűrésben rendkívül nagy szerepe van a közösségnek. Tehát itt akik először felkértek, azok általában ilyen környezetvédelmi szervezetek voltak, és én is tanultam tőlük rengeteget, sőt, tőle egyrészt az, hogy mi az, ami érdekli őket, hogy az ember rengeteg mindennel foglalkozik, de nem tudja, hogy mi foglalkoztatja például a másik környezetvédőt. De akkor meg én is nagyon sokat, például már csak amikor egyszer leültünk beszélgetni az egyik szervezetnek a vezetőjével, akik a fenntartható étkezéssel foglalkoztak, már akkor bevillant, hogy például az ember egy limonádét rendel, és hogyha citrommal rendeli, már annak van egy olyan lábnyoma, hogy akkor nem rendelek citromot, akkor, amikor ennek, mit tudom, én nincs szezonja, vagy sem tudom, lehet, hogy rosszul fogalmazok, de hogy olyan apróságokon jönnek elő, amikre addig nem is gondoltam. Például a pszichoszál problémával is, hát sokkal később találkoztam, mint bemerném vallani. Mert ezek olyan dolgok, ami az egyszerűen az embernek nincs erre agyi kapacitás, hogy mindennel ő foglalkozom, mindennek ő nézen utána, hogy ebben nagyon sokat jelentenek a társak.
Ráadásul sokszor még talán a szakmában sincsen egyetértés bizonyos területeket érintve. Dr. Ágoston csillavezetésével az LTPPK-n elindult januárban egy felmérés, amelyben a klímahelyzettel kapcsolatos érzésekről, gondolatokról, attitűdről szeretnének egy körképet kapni. Ez azt jelenti, hogy korábban ezzel kapcsolatban semmilyen kutatás nem volt itt Magyarországon?
Az igazság, hogy szerintem már voltak kutatások. Tehát én rengeteg cikket olvastam már, maguk a társadalomtudományok késő szálltak be ebbe a történetbe. Először a természettudományok voltak, akik a környezetvédelemmel leginkább foglalkoztak. Akik beszálltak, ők is inkább elszórva, nem volt ennek még a 90-es évek előtt igazán egybefogva a területe. Úgyhogy azt nem merném kijelenteni, hogy nem voltak. Az tény, hogy most az, ami az országos hírportálokon megjelent, szerintem ez a klímaszorongásnak is köszönhetően, én is úgy tudom, hogy ez volt az első átfogóbb, de mondom, részeiben ezekkel már mindegyikkel találkoztam cikkekben, úgyhogy azt nem merném kimondani, hogy nem voltak, de az biztos, hogy ez egy nagyon átfogó kutatás, és egy új kutatás, abban valószínűleg az első.
És akkor, ha már elhangzott a klímaszorongás, egy pszichológussal beszélgetve ezt a témát nem kerülhetjük meg, ugye ökoszorongás, klímaszorongás, ökobűntudat, klímagyász, már említettél is ezekből párat, mit is jelentenek ezek a fogalmak?
A fogalom meghatározásokkal mindig bajban vagyok, hiszen ezek általában nem hivatalos, ezeknek még nagyon van hivatalos definíciója. A szakmán belül is nagyon megy a vita, hogy ezt most érdemesen mondjuk mentális betegségnek elkönyvelni, mert akkor mondjuk nagyobb figyelem irányul rá, vagy hagyjuk. Hát én inkább azon az állásponton vagyok, hogy ez igazából nem betegség. Tehát tudni kell magára a szorongásra az, hogy az alapvetően nem egy negatív dolog, tehát ennek megvolt a maga funkciója evolúción is, arról értesítette az embert, hogy itt egy probléma van, amivel foglalkozni kell. Én a legjobban a Herbert Simonnak a definíciát szeretem használni. Ő azt mondta, hogy a különböző vágyak prioritási sorrendben vannak bennünk, és hogy valamelyik ebből csorbát szenved, az egy szorongás jelzi, és mondjuk a szorongásra mondta azt, hogy azt jelzi, hogy nem foglalkozunk a jólétünkkel. Ebből kifolyólag én azt mondanám, hogy a klímaszorongás tulajdonképpen azt közvetíti felénk, azt jelzi felénk, hogy nem foglalkozunk eleget a bolygó jólétével. Én ebből vezetném le ezt. Ezért azt is szokták mondani, hogy nem jó az az álláspont, hogy ezt meg kell szüntetni, erre igenis szükség van. Hát az lenne a fura, hogyha nem szoronganánk ilyen hírek hallatán, azt látjuk, hogy ég a ház, és mondjuk mi erre mondjuk jógáznánk, vagy gyógyszereket szednénk be, hogy ez eltűnjön, ez nyilván nem lenne egy megfelelő vonal. Szóval én azt szoktam mondani, hogy ha egy szóban, egy mondatban kell válaszolnom rá, ez jelzi azt, hogy baj van, amivel foglalkozni kell. A többi fogalom például, hogy említetted az ökobűntudatot, az megint csak azt tudom elmondani, hogy hasonló a szorongáshoz, maga a bűntudat, ez nem egy negatív érzelem, a bűntudatot csak a morálisan fejlett lények tudnak érezni, például az ember, az a funkciója, hogy helyreállításra ösztönöz. Hogyha valami bűnt követtem el, arra ösztönöz, hogy én azt a kapcsolatot helyreállítsam. Itt sincsen szó másról. Az emberek mondjuk bűntudatot éreznek azért, amit a bolygóval tesznek adott cselekvés miatt, mondjuk ez arra ösztönzi őket, hogy ezt helyreállítsák, helyreállító cselekedeteket vigyenek végbe. És említetted még az ökogyászt, nagyon úgy tűnhet, hogy rá van húzva mondjuk a gyász fogalma egy ilyen dologra, egészen addig, amíg nem szembesül az ember azzal, hogy már most vannak olyan népcsoportok, akik ezzel nap mint nap szembesülnek, itt az inuitokat szokták ugye emlegetni, akik már most látják, hogy az életfeltételeik eltűnnek, ők éreznek egy gyászt. Ez azért nagyon érdekes ez a kérdés, mert meddig fogsz gyászt érezni, itt be kell hoznom egy másik fogalmat, ez a generációs amnézia. Például a nagyapámat tudom mondani, aki még azt mesélte annó, hogy annak idején még a Tiszából lehetett inni, meg oda jártak le mosni. Mi már nem fordulunk ilyen igényekkel a folyókhoz, hogy abból inni lehessen. Mi már azt teljesen elfogadtuk, hogy nem iszunk bele a folyóba. Nem tudom egyébként, hogy ez mikor volt, hogy ez régen is így volt-e, de hát azért csak láttunk képeket, ahol tényleg ott mostak, meg nem tudom, abból ittak, meg ilyenek. Mi már ezt, nekünk már nincsenek ilyen igényeink. Egyszerűen elfogadtuk, hogy a folyóvízből nem iszunk holott, ha már a holdra el lehet menni, nem lehet egy folyót úgy megtisztítani, hogy a ivővíz minőségű legyen, vagy legalább olyan minőségű legyen, mint régen. Szóval ez a generációs amnézia, ez egy nagyon érdekes dolog. Egyre nehezebb lesz mondjuk eladni azt, hogy így is lehet élni, amilyen körmények között élünk. Mi hiszen most már egyre több olyan adat maradt fent, hogy amikor még milyen volt régen a környezet. És itt az inuitok példája nagyon jól mutatja, hogy ők érzik ezt a gyászt, mert az életükben látták elpusztulni az életfeltételeiket. Igazából ezeket tudnám ezekről a fogalmakról elmondani. Összességében ezek még formálódó fogalmak, formálódik a diagnosztiká. Most már láttam teszteket, amiket klímaszorongásra validáltak például, vagy igyekeznek validálni. Szóval én úgy gondolom, hogy ebben még nagyon komoly előrehaladások lesznek.
Az interjú második felét a következő adásban hallgathatjátok meg, ahol a klímaszorongás témakörét boncolgatjuk tovább, a cég és egyén egymásra hatásáról, vásárlásról, a koronavírusról is beszélgetünk, és további részleteket tudhattok meg Máté szakmai útjáról és mindennapjairól.